Liebe Geschwister im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle, die ihr gekommen seid und auch alle, die weltweit zugeschaltet sind, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein großes Vorrecht und eine große Gnade, dass wir an dieser gesegneten Stätte hier im Volkshaus in Zürich seit über 50 Jahren das reine Wort Gottes aus berufenem Munde hören dürfen. Wir freuen uns, immer wieder zu hören, dass so viele durch diese Andachten Gott neu erleben und im Glauben gestärkt werden. In Hebräer 13,8 steht, dass Jesus Christus heute derselbe ist. Er hat die gleiche Kraft, er streckt heute jedem von uns seine Retterhand entgegen, damit wir ihm dienen können. Der treue Herr möge heute mit uns allen zu seinem Recht kommen, denn er wird jetzt in diesen letzten Tagen sein angefangenes Werk siegreich zum Abschluss bringen. Vor dem Gebet und der Übertragung möchte ich noch Psalm 111 lesen. Psalm 111. Halleluja! Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreise der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforschenswert für alle, die Gefallen an ihnen haben. Ruhmvoll und herrlich ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Er hat ein Gedächtnis seiner Wundertaten gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Speise hat er denen gegeben, die ihn fürchten. Er gedenkt seines Bundes ewiglich. Sein machtvolles Walten hat er kundgetan seinem Volk, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht, und unwandelbar sind alle seine Gebote, festgestellt für immer, für ewig. Gegeben mit Treue und Redlichkeit. Erlösung hat er seinem Volk gesandt, seinem Bund auf ewig verordnet. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine treffliche Einsicht für alle, die sie üben. Sein Ruhm besteht in Ewigkeit. Im Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wer wirklich Gottes Furcht in seinem Herzen hat, wird alle Entscheidungen Gottes dankbar respektieren. Ich lese noch ein Wort aus Jakobus 3. Jakobus 3, im Vers 17 und 18 steht ein gewaltiges Wort über die wahre und himmlische Weisheit. Es steht hier, die Weisheit dagegen, die von oben kommt, ist fürs Erste lauter, sodann friedfertig, freundlich, nachgiebig, reich an Erbarmen und guten Früchten, frei von Zweifel und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden für die gesät, die Frieden stiften. Wir wollen vor der Übertragung noch um Gottes Segen bitten. Gnädiger himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für das lebendige und freimachende Wort vom Kreuz, für die freimachende Botschaft, für das Evangelium Jesu Christi. Segne alle, die heute die geistgewirkte Predigt aus berufenem Munde hören, und offenbare dich ihnen als derselbe. Möge heute die Furcht Gottes in die Gemeinde zurückkehren, denn es steht geschrieben, dass sie der Anfang aller göttlichen Weisheit ist. O Gott, möge dein Wohlgefallen auf uns allen ruhen. Möge sich der Himmel über uns weit öffnen und möge der Heilige Geist auf uns herabkommen. Geliebter Herr, segne heute dein Wort an uns in besonderer Weise. Verleihe uns allen neue Kraft. Segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade, nach Geist, Seele und Leib, wirke durch deinen Geist und dein Wort. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.
Ez a prédikáció elhangzott 1988. március 30-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Én is üdvözöllek benneteket az Úr drága nevében. Örülök és hálás vagyok, hogy itt lehetünk, hogy imádkozhassunk és hallhassuk az Úr ígéjét. Valóban nincs ehhez hasonló dolog az egész nagyvilágon. Ezt nem csak úgy mondjuk vagy állítjuk, hanem ez megfelel a valóságnak, és a felelősség, amely ezzel ránk lett ruházva, illetve amelynek teljesítésére meglettünk bízva, nagy, a legnagyobb, ami jelenleg a Földön létezik. Isten és az emberek iránt. Egy nagy dolog, nagy kötelezettséget és felelősséget von maga után, és különösen az ilyen utazások nyomán, mint amilyenek most mögöttem vannak, láthatjuk, hogy Isten mit tett már, hogyan nyit ajtókat, hogyan nyitja meg a szíveket, és mit fog még tenni ezután. Mielőtt beszámolót adnék, először is a földi dolgokat szeretném kiemelni. Nem tudom, hogy mindannyian, akik rendszeresen összegyűlünk itt, hogy hallgassuk az Úr ígéjét, észrevettük-e, vagy feltűnt-e nekünk, hány kezek dolgoztak itt szorgalmasan, hogy mindent megszépítsenek, festett, festettek, díszítettek virágokkal és minden szükséges dologgal ellátva. Először körbejártam Isten házát, és nagyon örültem. Bensőleg örültem a felett, hogy milyen odaadással és szeretettel készült és lett elvégezve minden, abból a célból, hogy mindenki, aki érkezik, jól érezze magát. És szeretnék szívemből köszönetet mondani azoknak, akiknek volt idejük, és tudtak segíteni. Isten jó, tegye jóvá nektek. Vannak emberek, akiknek az a hivatásuk, hogy csak imádkozzanak, hogy Isten kiárassza az ő áldását, és azért is hálások vagyunk nekik. Majd vannak mások, akiknek vannak kezeik és ügyességük is, és ezért is hálások vagyunk nekik. Mindenkinek a maga helyén. Itt nem korholunk senkit, aki nem tudott segíteni, vagy nem volt ideje, hanem annál inkább megdicsérjük azokat, akiknek volt idejük, és akik mindezt lehetővé tették. Isten áldjon meg benneteket, és fizessen meg nektek. Ezúttal mély dolgokat várunk Istentől. Egyszerűen soha nem látott. Mély dolgokat Istentől. És valaki azt mondta egy telefonbeszélgetés során, vagy talán így volt, valahányszor Isten valami különlegeset tesz, vagy különleges összejövetelek előtt állunk, előfordul gyakorlatilag, hogy az ördög sok akadályt akar az útba állítani. De gondoljunk kérlek minden alkalommal arra, hogy az akadályok azért vannak, hogy áthídaljuk őket, nem azért, hogy megálljunk előttük vagy elessünk, hanem hogy áthídaljuk őket, és tovább haladjunk Istenünkkel, és hittel megtiszteljük őt. Ami az utazást illeti, minden alkalommal különleges kiváltság látni, hogy a kiküldött, a szétküldött brosúrák és kazetták milyen hatást gyakorolnak a nép között. Hadd kezdjük Szingapúrral a beszámolást. Ott alkalmam volt egy bibliai szemináriumban beszélni, ahol 32 nemzetből érkeztek emberek erősen tanulni, és tanulni, anélkül, hogy kinyilatkoztatásban részesülnének a felől, hogy Isten mit tesz most, vagy mit tett ebben a nemzedékben. Ott lehetőséget kaptam mégis tanúságot tenni, majd összegyűjtöttem a jelenlévők címeit abból a célból, hogy el lehessenek látva. Egy dolog, ezt ott különösen észrevettem azt mondani, hogy olvastunk és hiszünk, és egy másik dolog, hogy kinyilatkoztatva legyen, kinyilatkoztatva kapja valaki és aszerint cselekedni. Ez két teljesen különböző dolog. És Rusz testvér is megemlítette, a Jézus idejében ezrek és ezrek hallották akusztikailag, ami el lett mondva. És mindannyian elmondhatták volna. Igenis, mi is ott voltunk a nagy néptömeg között, amikor ez az ember beszélt. Ott voltunk, amikor vette a kenyeret, megtörte és szétosztotta, és egyszerűen nem fogyott el. Ellenkezőleg több és több lett belőle. Csak hogy mi lett az eredménye? Végül is csak kevesen maradtak meg a sok ezer közül. Az íge hirdetésnek meg kell történnie, és amit Isten azután tesz, az az ő dolga. A mi feladatunk az, hogy hirdessük az ígét, és elvigyük a Föld végső határáig. Ami a hívőket illeti az íge üzeneten belül, úgy jól ismert, hogy különböző irányzatok léteznek, és ezzel kapcsolatosan mindenhol vagy minden helyen vannak szükségletek. Mégis annyit tanúsíthatok, hogy Isten megajándékoz az ő kegyelmével, egyszerűen megajándékoz azzal, hogy szeretettel legyen hirdetve az igazság, anélkül, hogy más testvérek meg legyenek bántva, vagy nevén legyenek nevezve. Isten szavát egyszerűen úgy osztani és ismertetni, ahogy illik. Ez többet segít, mint az összes kritika, ami másokon valaha is segítene. És így Isten minden alkalommal több kegyelmet ajándékoz nekünk. Majd Jakartában nagyon hasznos összejöveteleink voltak. Egyedül a pünkösdi gyülekezetnek volt ott 1300 tagja. De mit lehessen erre mondani, nem igaz? Ott áll majd egy hölgy a pódiumon, és énekelteti úgy az embereket, és sok minden van még, ami kívánatos lenne, de mi nem a húzzuk, vonszoljuk módszerrel bánunk, hanem türelemmel. És ha valaki elolvassa Branham testvér prédikációit, és nem jön rá, miről van szó, nem érti meg a dolgokat, és Isten szelleme nem tárja fel előtte, akkor csak vitát fogunk kiváltani. De egy összejövetelen volt mégis egy hölgy, aki tolmácsolt engem. Ő elolvasta Branham testvér prédikációit, és majd azt kérdezte tőlem, hogy én is meg vagyok-e győződve arról, hogy egy nőnek nincs mit keressen elől. És nem volt ott egy testvér sem, aki elég jól tudott volna angolul, hogy fordítson. Ennél fogva eszembe jut, hogy amikor Branham testvér Finnországban volt, egy nő volt a tolmácsa, mert egyetlen férfi sem volt ura az angol nyelvnek. Egy finn nő, aki évekig élt az Egyesült Államokban volt, az, és egyszerűen egy remek fordítóra volt szükség, nem pedig valakire, aki szavakat kereste volna, vagy a jelentőségét kellett volna megkérdeznie. És így nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültem, amikor közvetlenül meglettem kérdezve, hogy te is meg vagy győződve arról, hogy egy nőnek nincs mit keresen a szószéken. Ennél fogva természetesen ki kell állni a véleményünk mellett, bölcsnek kell lennünk, és pontosan idézni a Bibliát. Egy nő nem taníthat. Észrevettétek-e a különbséget? Nem engedem meg egy nőnek sem, hogy tanítson, vagy követelőző hatalmat gyakoroljon a férfi felett, írja Pál apostol. Csak hogy sehol sincs megírva, hogy egy nőnek nem szabad tanúvallomást adjon. Ez nagyon-nagyon mély különbség. Vagy hogy ne lenne megengedve, hogy fordítson. És így hadd tegyünk jót az embereknek, de hadd maradjunk, vagy álljunk ki mégis az igazság mellett. Egy másik szép napon talán egy lépéssel tovább megyünk, és megmondjuk a hölgynek, hogy jobb lenne, ha helyet foglalna a közönség soraiban, mint elől. De itt is visszatérek arra, amit az előbb mondtam. Amennyiben Isten szelleme nem nyilatkoztat ki valamit, minden hiába való. Csak viszályt szitunk, és becsukjuk magunk előtt az ajtót. Ennél többel nem maradunk. De Isten gondoskodni fog arról, hogy a végén minden úgy legyen, ahogy az elején volt. Valaki az elmúlt két napban, amióta itt vagyok, feltette nekem a kérdést, hogy mikor fogják megtalálni a helyüket a mi közöttünk lévő testvérek, testvérnők az élő Isten gyülekezetében. Amire azt mondtam, már is megtalálták, már is megtalálták. vannak itt helyszolgálatosaink, ők a diakónusok, akiket meg fogunk kérni, hogy az elkövetkező napokban szolgáljanak. De Isten országában senki sem mutatja vagy utasítja a másikat a helyére. Isten országában Isten helyez el mindenkit oda, ahova tartozik. Senki sem utasítja rendre a másikat, hanem mindenki ugyanazt a tanítást kapja, és elfogadja az Úr igéjét. Ez a csakartai testvér elolvasta a tanúságtételemet az Úr beszédéről, hozzám intézett beszédéről, és ő hirtelen, mélyen meghatódva azt mondta, mondd meg nekem, Frank testvér, amikor az Úr szólt hozzád, a hangja olyan volt-e, mint a sok vizek zúgása, és én azt mondtam erre, nem, nem olyan volt. Aztán rám nézett, és igen, a Bibliában meg van írva, és ezt ismételte, hogy az ő hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. De Isten beszélhet, ahogy akar. Pál apostolhoz héber nyelven beszél. Világosan, egyértelműen, semmi zúgás, hanem egy nyelven, világosan. Majd őszintén elmondhattam neki, szeretett testvérem, nem zúgás és nem víz volt, hanem egy világos, tiszta hang, amelyben minden végszó teljes hangsúllal lett kiejtve. És az emberek persze elgondolkodnak azon, hogy vajon milyen is lehetett az. Sokan vannak, akik egyszerűen azt mondják, Isten szólt hozzám, és ez a nagynéni is, aki azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy három országban kellene utaznia. Kettőről már tud, de a harmadikról még nem. Neki csak annyit tudtam mondani, én sem tudok róla. Mit lehessen ilyesmire válaszolni? Vannak emberek, akik egyszerűen talán nem is tudnak, tudják jobban. Ez is lehetséges. Ahogy a fizikai világban vannak emberek, akiknek elképzeléseik vannak, és nem tudják magukat kordában tartani, éppen úgy a hívők között is vannak olyanok, akik nem tudnak különbséget tenni a között, ami Istentől érkezik, ihletés és a saját érzelmeik között. Ennél fogva is létezik a megkülönböztető jellegű beszéd. Néha a szellemtől indítatott közvetlen megszólalás a szívben, a lélekben, néha álomban, néha látomásban. Az Úr nyilvánvalóvá teheti magát, és beszélhet, ahogy és amikor akar. Összefoglalva, mindösszesen úgy van, hogy Isten ígéje megteszi minden tekintetben azt, amiért el lett küldve mindenhol, minden országban. A valóság az, hogy a szükséghelyzet mindenütt nagy. Alfred Borg testvér itt van, és mi, akik a nyomdával foglalkozunk, ha mindazt meg akarnánk tenni, három nyomdánk is lehetne, és éjjel-nappal nyomtatnánk, és akkor sem tudnánk, hogy mindennek eleget tudunk-e tenni. Azonban valószínű nem is az a fontos, hogy hány prédikációt olvastunk el, hanem inkább az, hogy Isten képes volt-e kinyilatkoztatni nekünk azt, amit már elolvastunk. Ez a fontos, ez a lényeg. Vannak emberek, akik elmondhatják, hogy mint az 1300 prédikációkat ismerem. Lehet, hogy így van. Én nem vitatom, de talán úgy ismerik, hogy a kezükben tartják. Ha leveszik a polcról, akkor ugye a kezükbe tartják, megfogják, a kezükben van, előttük van, de mi nem ezt értjük ez alatt. Ez alatt azt értjük, ami fel lett olvasva számunkra Lukács 10. fejezetéből volt, ha jól emlékszem. az Úr nem hasonlatokban beszélt az ő tanítványaihoz, nem csak hasonlatokban, hanem világosan és egyértelműen megmondta nekik, nektek megadatot, hogy tisztában legyetek az Isten országának titkait illetően. Tisztában vagyunk-e afelől, hogy ugyanaz a Biblia van olvasva és tanítva belőle, több mint 300 felekezetben az összes szemináriumon, ugyanaz a Biblia, nincs egy oldallal több, nincs egy fejezettel kevesebb, nekik sem. És hol van az Isten kinyilatkoztatása, hol maradnak az Úr szavai, hol maradnak azok az emberek, akik készek alávetni magukat Istennek. Az a hétvége jutott eszembe, amikor Jakartában ez a milliomos, vagy már az volt, vagy az akart lenni, Hamburgból érkezett, hirtelen odajött hozzám, és azt mondja, önnel szeretnék beszélni. Azt mondom, igenis, szívesen. És már is neki látott az érveléseivel. Azt mondja, átkutattam az összes világvallást, kerestem, és most öntől szeretném megkérdezni, ön egy vallásos ember. Megmondaná ön nekem, miért éppen a kereszténységben kellett a vérnek folynia az üdvösség érdekében? És tudjátok, mi történt, amikor ez a kérdés fel lett téve nekem? Megnyílt a szemem. Úgy elárasztott a kinyilatkoztatás, és ne kérdezzétek, milyen nagy mértékben. Olyan csodálatos és olyan hatalmas volt, hogy azt kívántam volna, bár csak a legnagyobb összejövetel állna előttem, amit valaha láttam itt ezen a földön. Egy millió ember nagyjából éppen elég lett volna. Vannak emberek, akik voltak éppen, néha nem is tudják, miért mondják, amit mondanak, vagy miért kérdezik, amit kérdeznek. A fontos az, hogy mi minden pillanatban vagy helyzetben képesek és készek legyünk arra, hogy Isten beszéljen hozzánk. És Isten akaratából a hétvégén visszatérek erre az élményre. Annyira mély és annyira csodálatos látni, hogy Isten hogyan irányít és alakított mindent, miért kellett így vagy amúgy lezajlania az eseményeknek. Istennek van egy útja, és csak ez az egy út vezet a célhoz. Csak ez az egy út vezet a célhoz. És így most nem akarok részletesen ebbe belemenni. Ami fel lett olvasva számunkra, minden vers mégis mélyen megérinti a szívünket. Amikor azt olvastuk, hogy kiküldelek titeket, ahogyan juhokat a farkasok közzé küldik. Ugyancsak azt olvastuk, hogy teljhatalmat adok nektek a sátán minden erőszakossága felett. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat. Ez is hozzátartozik a küldetéshez. És kérlek benneteket, mint testvéreimet, hadd vegyük ezt komolyan mostantól kezdve. Hadd valósítsuk meg gyakorlatban azt, amit az Úr mondott, és ne csak ismételgessünk. A gyakorlatban átültetni tudatában révén annak, hogy a betegek meggyógyultak, és a bűnösök meglettek már is mentve, és pedig akkor, amikor Krisztus meghalt a Golgotán. Szeretett rusz testvérem, itt lévő szeretett testvéreim, amennyiben imádkozunk azokért az emberekért, akik az Úrhoz jönnek, vajon arra vállalkozunk ezzel, hogy megmentsük őket, vagy üdvösséget adjunk mi nekik, vagy megváltást közvetítsünk mi nekik? Nem. Mi hirdettük nekik, és imádkozunk értük, hogy áttörhessenek erre az élő hitre, hogy megtapasztalhassák, átéljék azt, ami megvalósult, beteljesedett értük. Hadd vegyük ezt mostantól fogva igénybe a gyógyulás területére is, ugyanez vonatkozik. Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy próbálgassunk, tudunk-e gyógyítani valakit, vagy sem, hanem azért vagyunk itt, hogy hirdessük, közhírré tegyük, hogy az ő sebei által meggyógyultatok. Azért vagyunk itt, hogy a véghez vitt, a tökéletesített művet a gyakorlatba átültessük, erőfeszítés nélkül, engedelmeskedve az Úrnak, aki az ő szavát megadta nekünk. És ezt is hangsúlyozta Márusz testvér. Ez jobban a szívemre hatott, mint bármelyik kötöknek. Amennyiben az Úr elküld valakit, akkor azt meg is erősíti, vagy legalábbis az ígét, hagyjuk ezt nyitva. Az, hogy az ember visszaigazoltnak nyilvánul-e meg, az másodlagos kérdés. Elsődleges fontossága az lenne, hogy az íge visszaigazolásra kerüljön. Nem igaz? Mire van nekem szükségem egy visszaigazolásra? Én elégedett lennék, ha Isten ígéjét visszaigazolva látnám. És ahogy az is megvan írva, úgy hiszem a János evangéliumában az utolsó fejezetben, hogy az Úr az öveivel volt, és megerősítette, visszaigazolta az ő ígéjét. Fel vagyunk-e mindannyian készülve arra, hogy az íge ne csak hirdetve legyen, hanem be is teljesedjen. Amiért imádkozunk. Jelenleg nem vagyok erre felkészülve, de valószínűleg a János 20-30-ban ez áll. Jézus még sok más csodajeleket is tett az ő tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek leírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért lettek leírva, hogy higgyétek el, hogy Jézus a felkent, az Isten fia, és hogy hit által életetek legyen az ő nevében. De tulajdonképpen azt az ígét keresem, ahol az van írva, hogy tanúságot tett. Valószínűleg egy evangélium végén kell írva lennie, mégis a Márk evangéliumában van. Az összes evangélista hozzájárult a maga részéről mindenki ahhoz, hogy ami szükséges, le legyen írva, hogy egy átfogó összképet hagyjanak hátra és kapjunk. A Márk 16-ban a 14. verstől áll a missziós parancs, amit még ma is elhiszünk. Ez még ma is érvényes. Ez ma is érvényes. Érvényesnek kell lennie, mert Istentől lett kimondva. Így van megírva Isten ígéjében, de aztán a 19. versben ez áll. Már most, miután az Úr Jézus beszélt hozzájuk, felemeltetett a mennybe, és leült Isten jobbjára. Ők pedig elindultak, és mindenütt hirdették az ígét, és az Úr közreműködött ennél fogva, és jelek által visszaigazolta az ígét, amely ennél fogva történt. Régebben néhányan még emlékezhetnek rá, amennyiben evangelizációs meghívókat olvastunk, minden alkalommal az áll benne, közreműködnek a trombita együtt, test közreműködik az énekkar, és minden alkalommal közreműködik ez is az is. Csak hogy itt valami egészen más olvasható. Itt ennél fogva azt olvassuk, ennél fogva az Úr működött közre, részt vett benne. És ez az, amit egyszerűen szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy az Úr együtt közreműködjön, és csodákkal és jelekkel erősítse meg az ő kegyelméről tanúskodó ígéjét. Senki ne gondolja most azt, hogy a csodáktól függővé tesszük magunkat, soha, semmiképpen. Biztosíthatlak benneteket, hogy soha nem fogunk a csodáktól függővé válni. De hogy csodákat fogunk látni, az megtörténik. Az ígének azt a jelentőséget tulajdonítottuk, ami megilleti, az első helyre állított. tudtuk, mert kezdetben volt, vagy vala az íge. De mivel az íge volt a kezdetben, a dolgok is az elejétől fogva megtörténtek. Isten szólt, kimondott valamit, és meglett, és ha ugyanaz az íge van a végén is, ugyanazokkal a dolgokkal kell számolnunk. És bocsássatok meg, de a mások tanításait, vagy állításait bírálva nem fogjuk elérni a célt. Sok minden történik ezzel kapcsolatosan, ezt valamennyien tudjuk. És mint testvérek, szombat délelőtt és délután különösen beszélni fogunk az általános helyzetről, és aki szeretne részt venni benne ezekben a beszélgetésekben, szívesen eljöhet, ami a kérdéseket, a problémákat, az értelmezéseket, stb. Illeti, mert a testvéreknek joguk van arra, hogy egyértelműséggel menjenek haza, hogy elmondhassák ott, amit el kell mondani. Sajnáljuk ugyanaz általános helyzetet, amelyben mi és az egész nép találtatik. Nem csak azokat sajnáljuk, akik tanításban vagy a felismerésben eltértek, hanem mindannyian ugyanazon ítélet alá állítjuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, mi sem vagyunk jobbak. Ha nem tartottál volna meg minket a Te ígéd keretei között, mi is kisiklottunk volna, és nem lennénk itt. És ugyanúgy meghajolunk az Úr előtt, hogy Isten még nem tudta elérni az ő fennhatóságát. Ő ugyanaz. És amikor időnként hallunk bizonyos különlegességekről, mert újdonságok úgy mindig vannak. És most is, hisz nem maradt titokban, hogy az emberek annak idején hogyan készülődtek Indiába repülni, mert az az ember ott azt állította, hogy William Branham azt mondta, 700-an fog megmaradni, és nem 7000-en. És akár hiszitek, akár nem, ez az ember pontosan 700-at összetoborozott, és egyikük egy milliómos volt. És most készülnek az emberek, hogy El Pasóba repüljenek. Sokan már megvették a jegyüket is, mert ott most indul az utolsó verseny, így az állítás. A harmadik vonulat már javában zajlik. Már 4 mókus létezésbe hívtak, és ki tudja, mi minden jön még. És az emberek elhiszik. Tűz érkezik innen, fény érkezik onnan. Ez érkezik, és amaz érkezik. Nem tudom, hogy szabad-e ezt elmondanom, de a kincsházai testvéreink jól ismerik azt az embert, aki azt állítja, hogy az Úr új neve William Marion Branham. Az lenne, és nem Úr Jézus Krisztus. Én magam is láttam a fényképeket, a fénnyel, a tűzzel, majd ezzel a felirattal rajta. Engem nem érdekel semmilyen fénysugár, semmilyen tűz, vagy valamilyen tűz. Az én Bibliámban megvan írva, hogy a Te szavad a lámpás a lábamnak, és világosság az útamon. És amennyiben valóban feltűnik előttem az isteni világosság, akkor nem fogok propagandát csinálni belőle, hanem lezuhanok a földre, tekintettemmel az arcomra, mint Saul, és azt kiáltom, Uram, mit akarsz tőlem, hogy megtegyek? Isten világosságának egészen más eredményei vannak, mint amiket ma állítanak nekünk. És sehol nincs megírva, hogy Branham testvér szolgálatát utánozni kellene. Mégis megvan írva, hogy lesznek utánzók, ahogy Mózes idejében is voltak utánzók. De egyik utánzás sem eredeti. Mindennek csak egy eredetije létezik, és ezt nagyon is hangsúlyozni fogjuk, mert az egyetlen, akinek ez a feladata volt, az Branham testvér volt. Isten az Úr elküldte az ő angyalát hozzá, és azt üzente neki, hogy megadatik neki a Mesiás jele. Megadta neki annak leírását, Mózesre utalt, és azt mondta, úgy, ahogy Mózesnek is két jel adatott, úgy neked is két jel adatik. És minden egyértelműséggel meg lett mondva neki, hogy ahogyan akkor az Úr a zsidóknak és a samaritánusoknak megadta a Mesiás jelét, miközben kinyilatkoztatta az ő gondolataikat, tudta, megadta a nevüket, megmondta a hovatartozásukat, és így tovább, hogy ez a szolgálat most a kegyelem ideje befejezése előtt utolsó jelként megismétlődik a gyülekezet számára. És ez teljes mértékben megtörtént, hogy egy ilyen szolgálat rajtam vagy valaki másokon keresztül folytatódjon. Sehol sincs megírva. Csak egy valaki létezett, mint a hetedik hírnök, és ő megosztotta velünk az íge üzenetet, felismertük az összefüggéseket, nem vagyunk utánzók. Megkaptuk a csodálatos íge üzenetet, a kinyilatkoztatott ígét, ez az étel. Nem kell utánoznunk, csak meg kell terítenünk az asztalt Isten népének, és minél jobban meg van terítve az asztal, annál kellemesebb Istennek és az embereknek is. És ezt fogjuk tenni, gyakorolni, amíg az Úr el nem jön. Nem fogunk olyan dolgok után nyújtózkodni, amelyek nem bibliailag. Ami engem illet, lehet, sőt, én hiszem is, ebben a teremben is voltak emberek, akik látták a szivárványt. Voltak emberek, akik látták a szivárványt. Nos, hagyjuk ezt nyitva, nem mondunk semmit hozzá. Lehet, hogy természetfeletti dolgok történnek. Meg lehet, és nem tagadjuk. Csak hogy, és most jön a lényeg, ennél fogva figyeljetek jól ide. Még mindig meg kell vizsgálnunk azt, ami előtte vagy utána történik az íge nyomán. Rendben, bármi legyen az, ami jön, vagy megy nekünk, és ez elkerülhetetlen. A mondottak, a tanított dolgot meg kell vizsgálnunk, és pedig az íge nyomán. És itt visszavehetlek benneteket ahhoz, amit Branham testvér mondott. Természetesen, amint ismert, ő három mókus tényleg életre hívott, vagy létezésbe hívott. Csak hogy mit mondott neki az Úr, vagy az Úr angyala? Meg akarlak téged tanítani, hogy mitől fog történni a kimondott íge szolgálatán keresztül, mert eljön az idő, amikor már nem imádkoznak a betegekért, hanem csak ki lesz mondva az íge, és meggyógyulnak. És az Úr vagy az Úr angyala ezt meg kellene néznem, szó szerint ezt mondta neki. Ez pedig a Márk 11. fejezetének 22. és 23. versére vonatkozik nevezetesen, amennyiben ehhez a hegyhez szólsz, és azt mondod neki, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és a szívedben nincs kételkedésed, hanem hittel elhiszed, hogy amit kimondasz, az meg lesz, akkor úgy lesz. És Isten embere összeköttetésbe lett hozva az ígével. Minden esetre az ő szolgálata bibliai alapon történt, és a Szentírással volt alátámasztva. És ennek így kell maradnia a végéig. Kell lennie egy irányzatnak, amelyet isteni irányzatnak lehet megnevezni. És ez az irányzat nem négy különböző irányba vezet, hanem csak egy irányba vezet, és ennek az isteni irányzatnak kell lennie. És ezt minden alkalommal mondtuk, hogy az egyetlen dolog, ami közvetlenül összeköt bennünket Istennel és az ő ígéjével, az az újjászületés Isten ígéje és szelleme által. Azok az emberek, akik Istenből születtek, és magukban hordozzák ezt az isteni magot, és maguk is isteni mag, csak egy kapcsolatuk van, és ez a kapcsolat Isten ígéjével van. Az értelmezések undorítóak számukra. Nem tudom, hogy veletek mi a helyzet, de az értelmezések elhomályosítják az igazi ígét, eltakarják, amit Isten mondott. És Rusz testvér, mi elmondtuk itt, ott voltunk a siratófalnál, bementünk azokba a bolt íves termekbe, és feltettük azt a csodálatos fejfedőt is, és belenéztünk ott a misnába, és az összes könyvbe, amik ott voltak, és azok olyan nagyok és szélesek voltak, ugye, és mit láttunk ennél fogva? Miről láttunk írva? Egy olyan nagy oldal, egyetlen verssel Mózes-től valamelyik könyv, Mózesnek valamelyik könyvéből, és a versen felül egy magyarázat, a verstől jobbra a másik, a verstől balra a harmadik, a versen alul a negyedik magyarázat. A vers maga, igaz-e? Szívesen illusztrálhatjuk. Egyetlen egy vers áll egy egész oldal közepén. És figyeljétek meg magatoknak, ahogy a tudománnyal foglalkozók érkeznek az imádságra. És én nem ítélem meg őket, csak fáj nekem. Éppen úgy fáj, mint az Úr Jézus idején. Éppen az értelmezések miatt nem értették meg azt, hogy mi történt körülöttük az íge szerint. Amennyiben csak olyan értelmezések lennének, amelyek semmit sem jelentenek, vagy nem hordoznak magukban kauzális összefüggéseket, akkor nem mondanék semmit. De éppen ezek az értelmezések voltak azok, amelyek elkapították a szemüket attól, amit Isten valóban mondott az ő ígéjében. És ez már bűncselekmény. És ezek láttára mégsem lehet hallgatni. És ugyanígy megvannak a kommentárok arról is, amit Pál apostol és Péter ért. Felejtsétek el az összes kommentárt. Itt van az íge eredeti magja. És Isten szelleme, aki az ígét ihlette, te bennünk van, hordozzuk, és úgy felragyog, mint a világosság a sötétségben. Ragyog, és életre kelt. És ugyanez vonatkozik a ez időre szóló igéüzenetre is. Mi minden értelmezve van ezzel kapcsolatban is, jobbra és balra, fel, le, hátra, előre. Amennyiben valami nem világos számodra vagy számomra, akkor hagyd úgy, és várj. Isten majd gondoskodik a maga idejében a mondottak beteljesítéséről, vagy talán azt gondoljuk, hogy segítenünk kellene Istennek, és fel kellene szólítanunk, hogy siessen egy kicsit. Nem. A mi Istenünk egy mindenható Isten, és az örökké valóság és az idő az ő kezében van. Nyugodtan lehetünk, nyugodtak lehetünk, ő mindent elvégez a megfelelő időben. A mi kívánságunk csak az, hogy Isten velünk egyénileg is elérje az ő fennhatóságát. Én velem, mi velünk, akik az ő rendelkezésére állunk, és hogy az előttünk álló napok egyszerűen Isten jó tetszése szerint legyenek, és áldássá váljanak számunkra. Hogy úgy távozhatnánk el innen minden testvérrel és testvérnővel együtt, és azt mondhatnánk, jó volt itt lenni, örvendetes volt itt lenni. Nyilván, hogy amennyiben az Úr közöttünk van, akkor jó itt lenni. És nyilván, hogy mindannyian a szívünkön viseljük, hogy kérjük őt, hogy kegyelmesen meglátogasson minket, hogy jelen is legyen közöttünk. Mint a beszélő és a cselekvő, mint aki még ma is megnyilvánul, kinyilatkoztatja magát. Hiszen ő nincs messzire, egyikünktől sem. Ő csak annyira van távol, amennyire látod őt. Ő közel van. Fel akarja tárni magát nekünk. Én bízalommal tekintek a következő napokra. Nem maga biztosan, térdeim remegnek, és ahogy Pál apostol mondta annak idején, reszketve, nem a bizonytalanságtól, de a tisztelettudattól és a megtiszteltetéstől az élő Isten iránt. És itt azzal a kijelentéssel is szembesíteni akarjuk magunkat, hogy ezt a helyiséget, ezeket a helyiségeket egyáltalán mindent az Úrnak szenteltünk, és hogy mi magunk gondoskodjunk arról, hogy minden rendben lezajlódjon, hogy a gyerekek a szüleikkel maradjanak, és így tovább, hogy minden valóban zökkenőmentesen folytatódjon, hogy senki ne legyen megakadályozva az Istennel való kapcsolatában, és ne legyenek felesleges beszélgetések, hanem sokkal inkább, ahogy meg van írva, az én házam neveztessék az imádság házának. Amint tudjátok, sok telefonhívást is kapok, és köztük vannak hasznos javaslatok is. Például egy nagyon drága testvérnő azt mondja, nem lenne lehetséges, hogy amennyiben most újra összejövünk Krefeldben, felolvassuk azt a bibliai idézetet, hogy az Isten háza, az imádság háza, nem valamilyen vitahely, nem, és így tovább mit tegyünk. Vannak emberek, akiknek olyan mély sóvárgásuk, vágyuk van, hogy megtapasztalják és átéljék Istent, akik annyira szívükön viselik Isten ügyét átélni. És én hiszem, hogy mi is közzéjük tartozunk. Különben nem lennénk itt. Hadd járuljunk minden magunktól telhetővel hozzá, hogy Isten mindannyunkkal elérje az ő fennhatóságát. Őt, a dicsőség urát, a királyok királyát, aki szolgai alakot öltött magára, és magához vonzott minket, és megbékéltetett magával. Őt illeti a tisztelet, a felmagasztalás és a dicsőség mindörökké, mert ő ugyanaz. Bár leereszkedne hozzánk, és erősítse meg az ő kegyelmes ígéjét, azt követő jelekkel és csodákkal, megváltással, gyógyítással és szabadulással. Hogy mindannyiunkkal megtehetnék, akik ezt kívánják, akiknek erre szükségük van. Őt illet a tisztelet mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívemből szeretném neked felajánlani ezt a szószéket, a pulpitust, ezt az egész épületet. És kérlek téged, hogy alkoss körülöttünk egy tűzfalat, hogy jelen legyél, hogy megkülönböztest számunkra, Uram, mindazt, amit az ördög felhasználhatna, hogy viszályt szítson érzékeinket, gondolatainkat, észjárásunkat, szavainkat, benyomásainkat, bármi is legyen az, hogy felismerjük és tudjuk, milyen módon akar az ördög bajt okozni, szitani. Hadd élhessünk át olyan napokat, amilyenek még soha nem voltak. Szeretett Uram, meghívunk téged. A te véred, a megváltás vérének fedezéke alá állítjuk, vagy helyezzük magunkat, és hiszünk a teljes megváltásban, amelyel megajándékoztál bennünket. Szeretett Uram, gyakorolj könyörületességet a te néped iránt, és emlékezz meg a velünk kötött szövetségről, valamint a megajándékozott kegyelemmel adott ígédről és ígéreteidről. Hatalmazd fel szeretett testvéreimet, ahogyan a kezdetekkor is felhatalmaztad testvéreinket, hogy tisztában legyenek azzal, hogy jogosultak kézrátétellel imádkozni, és kijelentsék, gyógyulj meg a názáreti Jézus Krisztus nevében, mert te vagy az, aki már meggyógyítottál. Hogy legyenek azzal tisztában, hogy te hatalmukban áll a bűnösökre kezet tenni, kézrátétellel imádkozni, és azt mondani, bűneid megbocsájtattak. Uram, nem úgy van, hogy mi vagyunk azok, akik megbocsájtunk, és mi gyógyítanánk, csak hogy a megbocsájtást hirdetjük, és a gyógyulásban hiszünk. Így kérünk téged, ó Istenem, ajándékozz meg józan gondolkodással, adj ihletet nekünk, és a te szent szellemed vezetését. Uram, vedd a te birtokodba az egész összejövetelt, legyenek jelen angyalaid, ó Istenem. neked szenteljük magunkat, metélt körül a szívünket és ajkainkat, gondolainkat, sőt szánkat és különösen a nyelvünket. Hadd jelenjenek meg isteni tűzzel lángoló nyelvek, azzal vagy azért, hogy megtisztuljunk. Megtisztuljanak, hogy a te szolgálatodban állhassanak. Adj egyetértést a te néped között, ahogy Salamon imádkozott, ne legyen szakadás és elvetélés az országban. Uram, hanem nyisd meg az eget felettünk, és légy irgalmas hozzánk a te szent nevedért. Nyilatkoztasd ki magad, és áld meg valamennyünket. Áld meg szeretett testvéreimet, áld meg a drága testvérnőket, áld meg mindazokat, akik még jönni fognak. És légy velünk minden tekintetben, különleges módon a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.